Sahasrara, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Éjfél van.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek új évnapján az esztergomi bazilikában. A bíboros homiliájában arról beszélt, a békéért imádkozni és dolgozni hatalmas feladatnak látszik, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül. Keresztény hitünk szerint Jézusban teljesült be Mikeás próféta jövendőlése, aki nem csak azt jövendölte meg, hogy Betlehemben fog megszületni a megváltó, de azt is, hogy ő maga lesz a béke. Krisztus közelségét, a személyében közénk jött békét kérjük az új esztendőben mindannyiunk, Európa és az egész világ számára, fogalmazott Erdő Péter. 2025-ben nem lett biztonságosabb hely a világ, de Magyarországon mindent megtettünk annak érdekében, hogy mégis az legyen, mondta a honvédelmi miniszter közösségi oldalára feltöltött videójában. Szalai Bobrovnicki Kristóf az Ügetőről bejelentkező posztjában azt mondta, a magyar honvédség sokat fejlődött, de még rengeteg feladat áll előttük, amit 2026-ban folytatni fognak. Úgy fogalmazott, 2026 nagy kérdése az, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból. Ehhez egy erős, mindenre képes, elszánt, stabil kormányra van szükség, ami mindenképpen a magyar embereket kint fogja tartani ebből a háborúból, emelte ki. Hozzátéve, 2026-nak ez lesz a nagy kérdése. Az év utolsó napjai a számvetésről szóltak, a főváros esetében azonban nehéz találni olyan érdemi eredményt, amelyet évek távlatában is büszkén emlegetünk majd. A 2025-ös évet végig kísérte a szolidaritási hozzájárulás mértékével kapcsolatos passzív-agresszív üzengetés, a jogos inkasszók miatti uszítás és egyéb felesleges politikai csörték mögé bújtatott felelősséghárítás, írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba közölte, Ezzel szemben a kormány betartotta, amit ígért. Azt írta, trolibusz beszerzéssel összefüggésben karácsony előtt 8,8 milliárd forintot utaltak át a fővárosnak, december 24-én pedig a főpolgármester által emlegetett 12 milliárdos támogatásról szóló szerződést is aláírták. Ez világosan mutatja, a budapestiek számíthatnak a kormányra, emelte ki. Jó hír a gyermekes családoknak, hogy január 1-től újabb nagy családi adócsökkentések léptek életbe, vagyis újabb 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény, és adómentességet kapnak a 40 év alatti két gyermekes édesanyák. Jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter videó nyilatkozatában. Ez utóbbi egy átlagkereset esetében havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, illetve teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is. Hankó Balázs hozzátette, a kormány folytatja azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építenek. Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta, Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyarországos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület. A főtanácsadó köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A különböző légúti megbetegedések emelkedő száma miatt december 31-től a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei oktatókórház valamennyi tagkórházában kötelező az orr- és szájmaszk viselése. Az intézmény azt írta, a munkavállalók, az egészségügyi és egészségügyben dolgozók, valamint a külső partnerek is kötelesek maszkot viselni a járó és fekvő betegeket ellátó épületekben. Jelezték, a szabály alól a 6. életévüket be nem töltött kiskorúak és a fogyatékossággal élők jelentenek csak kivételt. Az intézmény közleményében emlékeztetett, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei oktatókórház valamennyi tagkórházában is a látogatás naponta maximum 1 órában 1 főnek engedélyezett. Változékony idő várható az év első hétvégéjén, és többfele lehet eső, havas eső, havazás. Péntektől lehűlés kezdődött, a csúcsértékek vasárnap már csak -1 és +4 Celsius fok között alakulnak, miközben az éjszakák is fagyosak lesznek, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Végül a szombati időjárásról. Folyamatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Délen és a kevésbé szeles nyugat-délnyugat Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős körzetek. Eközben a déli tájakon elszórtan még előfordulhat havas eső, gyenge havazás. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +5 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztust, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Tóth Levente színművészt, aki prima díjat kapott.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Most, amikor, hát nem mondom, hogy készültem a beszélgetésre, mert készültem, de ugye nem utána nézéssel készültem most, hanem gondolkoztam, hogy mi is jut eszembe, hogyha arra gondolok, hogy 25 éve dolgozunk együtt gyakorlatilag.
Így van.
A rádió indulásától, és pont azon tépelődtem, hogy mi lehetett az első anyag, amit felvettünk együtt. És ugye arra gondoltam, hogy én emlékszek ilyen 2001-ből húsvéti versekre. Ráadásul kekec voltam, és arra emlékszem, hogy Varga Andi rám szólt, hogy most már jó lesz, 5-ször elmondtam, most már szedőszem, hogy is a választ ki, hogy melyik a megfelelő. Illetve, hogy akkor még volt a sima felnőtteknek szóló folytatásos regény mellett ifjúsági irodalom, és szerintem abból az elsőt, amit a rádió sugárzott, a Koldus és Királyfit, azt te olvastad nekünk föl.
Igen, igen.
De cáfolj meg amúgy, hogyha rosszul emlékszem.
Nem, igazából ugye ez úgy indult, hogy még a Szent István Rádió elődjénél, ugye működött ez a Katolikus Rádió néven ment, ugye ott kezdtem el dolgozni Román Katával, illetve Varga Andival. És az első regény, amit felolvastam, a nagy munka, az a Koppányaga testamentuma
igen,
volt.
Igen, tényleg, azt is te olvastam.
Erre emlékszem, és akkor utána volt a második nagy munka volt, az a volt a Koldus és Királyfi.
Igen.
És akkor még fiatal színészként tudtam éjszaka dolgozni.
Igen, ez volt a változó, ez
igen, mert mindig úgy jöttem, hogy próba után, Katához is, meg talán veled is még dolgoztunk. Igen, úgy éjszaka, hogy próba vagy előadás után, mit tudom, 10-től hajnal 1-ig, 2-ig, meddig bírtuk a hangunkkal, meg az ébrenlétünkkel, és hát most, ahogy öregszik az ember, most már inkább napközben jövök.
Igen, hát ugye akkor szükség is volt erre, hogy éjszaka dolgozunk, mert ugye nappal rengeteg élő miatt nem is így volt van, még stúdióidő. De így van egyébként, ahogy mondod, hogy velem is dolgoztál rengeteget így éjszakában nyúlóan, és most, hogyha fel kéne sorolnom, hogy mennyi mindent mondtál már el nekünk, teljesen mindegy, hogy prózára gondolok, és abból rövid prózára, vagy kis prózára, vagy ugye nagy epikai műre, vagy versekre, akkor fel se tudnám sorolni. Tehát inkább műsorba tudok gondolkozni, hogy az erdőfohászában jó sokat dolgoztunk együtt, de gyakorlatilag ugyanez elmondható mindenről.
Én se tudom számon tartani. Tehát nem, vannak szívemhez közel álló munkák, a Pápua Új-Guineáról szóló regény az egyébként az egy nagyon tanulságos, mulatságos, és az egy jó munka volt. És hát azért volt, amikor rendesen kitoltál velem, mert olyan kemény szöveget kaptam, hogy én ugye igyekszem mindig akár rövid, akár hosszú dologról van szó, mindig fölkészülni. És hát azért meg kell mondanom őszintén, hogy volt, amivel ugye rászántam volna 1-2 napot, és 1-2 hetet kellett volna rászánni ahhoz, hogy igaz olyan nyakatekert szöveg volt. De hát ez a szép ebben, hogy az ember fölkészül, és aztán csinálja, persze.
Egyébként mit szeretném volna felolvasni? Verső áll hozzád közelebb, vagy inkább az epikai művek?
Hát ez érdekes, mert a rádió az egy nagyon furcsa dolog nekünk színészeknek, mert ugye egyrészt nincs visszajelzésünk, én nagyon nem szeretem meghallgatni magam. Régen még csináltam, hogy mentem a kocsiba, és akkor, mikor tudtam, hogy az én általam felolvasott mű egy részlete következik, megálltam, és akkor úgy meghallgattam, és baromi kritikus voltam mindig magam, hú, ez milyen rossz, hogy jaj, de milyen unalmas, jaj, de monoton meg, jaj, a szóvégi mással hangzok, hova tűnne. Ugyanakkor a versnél az nagyon érdekes, hogy mint előadó művészetre gondolok, akkor is, ha verset mond az ember, van egyfajta közönség, ha élőben mondjuk, egyfajta interakció a nézőkkel, ugye a rádióban itt nincs. Itt csak a belső csöndünk van, és ettől nagyon érdekes, mert volt úgy, hogy mondtam itt nálatok egy verset, de mondtam egyébként valami rendezvényen is ugyanazt a verset, és teljesen más volt a belső motivációja a versmondásnak, mint amikor a mikrofonban mondom, vagy mint amikor húsvér embereknek mondom.
Melyik áll hozzád közelebb? Ugye mind a kettőt csinálod folyamatosan, gyakorlatilag?
Már hogy a vers, vagy a... Vagy
nem, a... hanem most ez, hogyha ja, rögtön van visszajelzésed a közönségtől, vagy a rádió.
Én ezt elmondtam az utóbbi időben, ez érdekes kérdések ezek, mert elég sok mindent csináltam itt az elmúlt 8-10-15 évben, és én mindegyikre úgy tekintek, hogy az akkor az, amit csinál az ember, akkor az a 100%. És nem, én nem tudok, ha nem érezném azt, hogy ezt ugyanúgy szeretem csinálni, mint mondjuk a színpadon lenni, vagy a televízióban, vagy bármi más, akkor nem csinálnám. Én már azt hiszem, hogy elértem abba a korba, hogy talán mondhatom azt, hogy ha valami nem a szívemhez közel áll, akkor inkább nem erőködöm, meg nem teszek erőszakot magamon. Úgyhogy amit csinálok, azt igyekszem szívből és maximálisan odatéve csinálni.
Hát valószínűleg ezt érezte mindenki, ugye, aki a Prima díj kapcsán téged választott.
Igen, hát ez egy furcsa dolog volt, azt azért el kell mondanom, hogy egy hétfői napon jött egy e-mail ugye a Vosztól, és azt hittem, hogy hírlevél, nem is foglalkoztam vele, csináltam a dolgomat, nem tudom valamit, és este úgy válaszolgattam e-mailekre, megírtam, és mondom, megnézem, hogy így a nap végén, hogy mi van benne, és akkor egyszer csak az volt, hogy hát gratulálunk, hogy önt jelölték, és hogy elfogadja a jelölést, és úgy egy vagy két napig úgy nem is nagyon tudtam vele mit kezdeni, hogy most akkor mit kell csinálni, hogy írjak most, hogy elfogadom a jelölést, vagy... És aztán ebből jött, hogy aztán a végén meg ráadásul még meg is kaptam a Prima díjat, nem csak jelölt lettem.
És milyen érzés volt? Jó. Ugye mindig meg kell kérdeznünk.
Igen, hát nem tudom, tehát aki nem tudja, hogy mi a menete ennek a gálának, annak csak tényleg két mondatban, hogy 9 jelölt van különböző kategóriákban, és hármasával vetítik le a rólunk készült kis filmet, és mind a hármas vetítés után kihirdetnek egy győztest igazából abból a háromból, amit levetítettek. És az első háromban nem voltam benne, a második háromban nem voltam benne, és majd mondtam a feleségemnek, hogy na, akkor itt elment ez a hajó, és úgy nem is készültem, és amikor mondták a nevem, akkor olyan most ki kell menni, föl kell menni a színpadra. Én nagyon sokáig a másik oldalon voltam, aki fölhívta a színpadra az embereket, amikor valami elismerést kaptak. És akkor még mondták, hogy mondjak valami beszédet, hát ott olyan nagyon furcsa, és azt tudtam mondani, hogy igazából én köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhatom, többek között veled is, néged is mondtalak, mert mi magunkban színészként nem sokat tudunk tenni, de hogy ott vannak a kellékesek, meg ott vannak az öltöztetők, meg ott van az egész stáb mondjuk a színházban, vagy itt a rádióban, vagy a tévében ti szerkesztők, az a nélkületek mi habognánk, hebegnénk, bemennénk egy üres színpadra, civil ruhába, és nem lenne igaz az, amit csinálunk. Illetve lehet, hogy igaz lenne, csak nem lenne az, ami most egyébként van. Úgyhogy tök jó, és akkor így mondtam, hogy hát köszönöm szépen, és mondtam, hogy mit szoktak ilyenkor, úgy érzem magam, mint a Oscart kaptam volna, tehát ez nekem felír egy Oscarral, itt van egy szobor a kezembe, figyelnek rám, és köszönetet kell mondani. Hát mondom, anyukámnak nem mondok köszönetet, de a feleségemnek köszönetet mondok, úgyhogy valahogy ilyen nagyon furcsa volt, tehát hogy így az ember így hirtelen improvizálni így ebben a helyzetben, hogy nagyon, nagyon nehéz volt.
Minden esetre én is gratulálok.
Köszönöm szépen.
És ugye most több dolog jutott eszembe, ahogy válaszoltál az előző kérdésre. Ugye egyrészt az, hogy kiemelted azt, hogy minden munkád, mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy, mint a színház, az csapatmunka.
Abszolút, abszolút. Nagyon sokan nem tudják, vagy nem gondolják azt, hogy létrejöjjön valami, tehát ez nem olyan, mint egy Kovács mesterség, tisztelete, becsülettel mondom természetesen, ő meg kitalál valamit, és ő ezt végigviszi egyedül, és ott van egy termék, ami szép és jó, és eladható. Ahhoz, hogy mi eladhatók legyünk idézőjelben, ahhoz mi önmagunkban kevesek vagyunk, és ez igaz gyakorlatilag, miért mondom, a televízióra, a filmre, a rádióra, a színházra. A színházban összesen 114 ember dolgozik, ebből 21-nehányan vagyunk színészek. Szóval el kell képzelni, hogy mi stáb kell ahhoz, hogy mi estéről estére reprodukáljuk azt, amit a 6 hétig próbálunk, és játszunk valamit. De hogy most például próbáljuk a Doktor Urat, nekem van vagy 20 kellékem. És külön kapok egy kellékasztalt a kellékesektől, nagyon, nagyon lelkiismeretesen ők mindig ellenőrzik, hogy minden megvan. Amikor én megyek a színpadra, akkor ott legyen az a kellék, ne nekem kelljen keresgélni. Vagy az öltöztetők, akik előadás előtt 1-2-3 órával már ott vannak, kivasalják a ruháinkat, bepakolják, összeszedik a szennyest előadás után, ha kell, gyors öltözés, jönnek és segítenek, szóval, hogy de a súgó ügye, szóval mindenki egy komplett munka. De a rádióba is, vagy a televízióba is. Tehát én elolvashatok bármit, ha nem ül ott egy jófülű szerkesztő velem szemben, és néha nem toll le, hogy ez nem az a hangsúly, ott vesző van, ott akkor vagy csak ennyit mondasz, ugye, hogy ezt még egyszer, némi iróniával vagy cinizmussal a hangodban, akkor tudom, hogy baj van. Ha viszont ezek nincsenek, akkor az nem lesz olyan, mint amilyennek szeretnénk. Szóval, hogy ezek nélkül a segítők, ezek nélkül mi azért félkarú óriások lennénk csak.
Ez tévé, rádió, és akkor én ehhez még hozzátenném, amit végül is te is említettél, műsorvezetése.
Igen.
Tehát, hogy most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de hogy ezért egerbe ismert ember vagy. Tehát...
Én nem tudom én ezeket, szóval, hogy mondjam, én nagyon szerettek nem foglalkozni ezzel. Az ember teszi a dolgát, most kap érte elismerést történetesen, de soha nem azért teszem, hogy én nem tudom, ismert ember legyen. Uh-huh. Hanem azért, mert, és azt gondolom, hogy amiért ilyen sokáig tudok dolgokat csinálni, az talán azt igazolja vissza ennyi év távlatában, hogy nem biztos, hogy olyan rosszul csinálom. Mindig van, tehát mindig van hiba, és mindig van elégedetlenség nyilván, tehát nem tetszhetünk mindenkinek, de nekem ezek a visszaigazolások. És ugye Pesten is most már 15 éve dolgozom, van egy színjátszó csoportom, ez a közjegyzők színjátszó köre, akikkel most már nem tudom én a nagyon sokadik nagy színpadi darabot rendezem nekik, és játsszuk nagyon sok jótékony előadással. ami úgy indult, hogy egy előadást rendezek nekik 15 évvel ezelőtt, és ebből van egy gyakorlatilag egy fél ember öltőnyi folyamat most már. Nekem ezek a visszajelzések. Abszolút azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések, hogy nem az, hogy valaki azt mondja, hogy jó vagy rossz vagy, az is nagyon fontos, az is fontos, hogy megtapsolják az ember, de az igazi visszajelzés az, amikor azt mondják, hogy még szükség van a munkádra, és akkor azt mondom, hogy jó, és soha nem hívok senkit, hogy szeretnék dolgozni valahol. Ha gondolnak rám, akkor azt nagy hálás szívvel, hogyha úgy van, akkor, és én is úgy gondolom, akkor azt nagyon szívesen csinálom.
De ez bátorság is, erő is, kitartás is, minden, hogy ennyi mindent tudsz csinálni, meg hogy ennyi mindenben ki mered próbálni magad. Tehát ez csendben jegyzem meg, hogy mikor én is 3-4 helyen dolgozom, akkor az így mindig eszembe jut, hogy Tóth Levi, tudod, ő is tudja, neked is tudni kell, meg lehet csinálni.
Igen, ezek is érdekes dolgok, én nem akarok ezzel semmit kérkedni se, ugye nekem volt egy nagyon komoly szívbetegségem 10-sok évvel ezelőtt. Én addig mindig rágtam magam nagyon sok dolgon. Ez nem megy, az nem megy, mindig görcsöltem, hogy miért nem hívnak, miért nincs munka, vagy ragaszkodtam dolgokhoz. És utána, amikor ott az intenzíven hogy gondolkozik az ember, és kicsit morbid, de körülötte halnak meg az emberek 4-5 napon keresztül, akkor egy csomó dolgot átértékel. És ez viszont nem úgy működik ellentétben a hiedelemmel, hogy egyik napra a másik kijössz a kórházba és megváltozol. Ez egy folyamat. És nekem is el kellett tenni ezután a betegség után jó néhány évnek, amire eljutottam odáig, hogy el tudok úgy engedni dolgokat, hogy rájövök arra, közhelynek tűnik, de hogyha becsukódik egy ajtó, ki fog nyílni másik kettő. Csak türelmesnek kell lenni, és nem kell görcsösen ragaszkodni hozzá, és akkor érdekes módon hip-hop megtalálnak a dolgok. És ezen a folyamaton szerintem nagyon sokunknak át kéne menni, nem a betegségem nyilván, csak magán a folyamaton, vagy a felismerésen. Valahol én azt gondolom, amit beleteszünk valamibe, azt ki tudjuk venni. És hogyha úgy állunk a dolgokhoz, hogy nem görcsösen ragaszkodunk, nem, jaj, megint nagy szavakat fog mondani, de nem szeretek, szóval, hogy törtető ember, meg törekvő ember van, és én inkább törekvőnek tartom magam, mint törtetőnek. És talán ennek köszönhetem azt, hogy most ott vagyok, ahol vagyok. Mindig csak az adott lépéseket megtenni, és akkor az úgy jobban, tartósabban fölépített vár lesz belőle szerintem.
Ez fontos egyébként, megint amiket említettél, az is, hogy az ember felismerje, hogy mi az, amihez nem kell ragaszkodni, mi az, amit elengedhet, hogy közben kinyílnak az új lehetőségek, az új ajtók, ablakok, amerre tud tovább menni, és hogy amit beleteszünk valamibe, valóban ki tudjuk venni, mert előfordul, hogy amit az egyik helyen megtanultunk, vagy felépítettünk és gyakoroltunk, nem is gondoljuk, hogy mennyire más helyzetben, más helyen, más munkába tudjuk utána felhasználni, bizony, vagy kamatoztatni.
Bizony. A kisebbik gyerekem nagyon sokáig sportolt, versenysportolt, és vele kapcsán fogalmazódott meg, és ezt el is mondtam neki többször az évek alatt, hogy legyen az a krédó, hogy sohasem veszítek, vagy nyerek, vagy tanulok. És hogyha ehhez tudjuk minimálisan is tartani magunkat, akkor rájövünk arra, hogy igen, az ember életében vannak kudarcok, de nem rágódni kell rajta, hogy jaj, de rossz nekem, hanem mindig a megoldást kell keresni, és tovább kell lépni. Tehát most már én próbálok ezt szerint élni, nyugodtabb habitusú ember lettem szerintem, hogy egyszerűen el kell engedni azt, hogy ha kudarcom van, akkor megnézzük, elemezzük persze, hogy mitől, és abból tudunk tanulni, hogy legközelebb ezt elkerüljük. Hogyha belemegyünk egy olyan spirálba, hogy jaj, elkezdjük az önsajnálatot hibáztatni, a környezetünket, hibát keresni mindenben, hogy miért történt, akkor az úgy kevésbé fog működni, mert abba beleragadunk. És remélem, hogy a gyerkőcöknél is működik ez, legalábbis most azt látom, hogy az életük úgy jó pályán van, és akkor ilyenkor az már sokkal fontosabb mindennél.
Amiről beszéltünk, ez eddig csak így a munka része.
Igen.
De most ugye behoztad a képbe a családot, de én még mindig ennek a meccés pontját szeretném egy kicsit, hiszen a feleségeddel több előadást is csináltatok itt a közönségnek.
Igen, hát ez is egy érdekes sztori, persze ezt is elmondtam már egyébként még annak idején, amikor ez elkezdődött ez a történet, hogy a feleségem is a színházban volt, színésznőként játszott nagyon sokáig, 10 évig itt a színházban, és amikor összeházasodtunk, és jött a pici, a kicsi, hát most már van 2 évtized, szóval kerestünk azért B-tervet magunknak. Ő az ELT-n tanítóképzőre ment, én Gödöllőn humán erőforrás menedzsernek tanultam, neki lett meg hamarabb a diplomája, és amikor várandós lett hajnallal, akkor volt egy olyan döntésünk, hogy akkor ő hagyja ezt a színészi pályát, elmegy tanítani, mert az nem jó, hogyha mind a két szülő az estét a színházban tölti, az nem egészségesen, a nagyszülőknél vannak a gyerekek. És én ezért végtelen hálás vagyok neki a mai napig, hogy ő megmerte. Én gyávább voltam ennél, vagy gyávább lettem volna megtenni ezt a lépést, de ő megtette, és ezért örök hálával tartozom neki, és nagyon becsülöm. És aztán ennek következményeként találtuk ki azt, hogy mi lenne, hogyha ilyen kétszemélyes darabokat csinálnánk mi magunk. És aztán megteremtettük ennek a feltételét, még szegény Kelemen Csabi nagyon sokat segített nekünk ebben, és létrehoztuk az első előadást, a maga hibáival, meg a maga szélsőt, de egy nyári előadás, amiből aztán lett egy 8 éves történet, amiből aztán lett az, hogy jótékonysági előadások lettek belőle. És aztán a feleségem úgy gondolkozott, hogy, és hát ezért megint külön hatalmas nagy respekt neki, mert tovább akart tanulni, csinálja a mesterszakot magyarból, és aztán annyira leterhelte őt ez az iskola, a tanulás, vagy a család, meg mosni, főzni, meg nem tudom, a háztartás, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt is engedjük el, tehát azért ne csináljunk valamit, hogy csak csináljunk valamit, akkor csináljunk valamit, ketten, akkor folytassuk, hogy ha azt érezzük, hogy van hozzá energiánk, van hozzá ötletünk, van hozzá darab, amit szeretnénk megcsinálni, és akkor ezt most így parkolópályára tettük. Van egy-két darab ütlet még a tartsainkban, ami még gondolkozunk, tehát az majd a jövő zenéje, hogy az megvalósulhat-e vagy mikor, de az ott van valahol hátul, ha kell, akkor elő tudjuk venni, de nem akartam őt se túlhajszolni, láttam rajta, hogy hihetetlen energiákat emészt föl, ugye tanítani sem könnyű, tehát tegyük hozzá, és akkor mellette még az egyetemet csinálni, vizsgázni, tanulni, úgyhogy nem tudom, hát hogyha ő nincs, akkor nem is tudom, hol lennék. Szóval az, amit ő tud kimondatlanul, az hát nekem legalábbis példaértékű.
Jó ilyen szövetségről hallani. Amit még nem érintettük, de ugye említetted te is, illetve én is, hogy karácsonyi műsorok, rendezvények, műsorvezetést is nagyon sokat csináltál.
Igen. Mindennek története van, ugye a televíziózásnak is története van, hogy én bekerültem a televízióba. A műsorvezetés igazából az is egy szerencsés véletlen, egy negatív előjelű szerencsés véletlen, mert nagyon fiatalon meghalt egy kollégánk még 2009-ben. Színpadmesterünk volt a színházban, és a felesége is ott dolgozik mai napig egyébként a színházban, Katika. Árván maradt 2 gyerkőc náluk, és akkor találtam ki, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen jótékonysági előadást a színházban a kollégákkal, hogy segítsünk nekik. És úgy körbeértem a színházat, megszerveztük, és valahogy úgy alakult, hogy majd akkor én leszek a speakere ennek a dolognak, úgy nagyjából, mivel hogy szerveztem, úgy jobban otthon voltam benne, úgy összeírogattuk, és akkor így kezdődött ez a dolog, és aztán utána valahogy így nem tudom, hogy valaki elkezdett hívni, akkor mondj egy verset, gyere ide, és akkor ebből alakult ki, hogy akkor legyek kvázi ilyen rendezvényeken, akár műsorvezető vagy házigazda, és a televíziózás ugye meg abból jött, az is egy véletlen, hogy ugye a Covid alatt ilyen hülye videókat csináltunk a gyerekkel, meg a család, hogy untuk magunkat igazából otthon, és akkor ebből jött, hogy az akkori ügyvezető ezen keresztül, szóval ott is csináltak akkor velem riportot, még itt a Klízbe is csináltak.
Hozzáteszem, hogy azért ezek egy nagyon jó elérést produkáló kis rövid
jó voltak közülük, igen, voltak köztük olyanok is, amik számunkra is hihetetlen nézettséget produkáltak, és akkor ugye a tévébe is beszélgettünk erről itt nálatok, és ugye Klészbeállva, és akkor a tévének az akkori új ügyvezető igazgató, Skrobandi azt mondta, hogy ő el tudná képzelni, hogy én műsort is vezessem. Mondom, én nem, de mondtam neki, hogy tegyünk egy próbát, szóval, hogy azért nézzük meg, hogy neki én tudok-e működni, meg hát egyáltalán én hogy érzem magam ebbe a szerep. Ez nem tudom, kedden volt, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor csütörtökön élő adás. Úgyhogy kaptam egy névész, és akkor ez egy azért egy majdnem egy 5 éves történet lett belőle. Nagyon élveztem, jaj, nagyon.
Van ilyen kedvenc sztorid, ami esetleg így kapcsolódik, mondjuk akár a tévéhez, akár a rádióhoz, bármihez?
Júj, hát a tévéhez sok van, sok az én saját butaságaim. Volt egy olyan kedves aranyos néni, a műsor struktúrája úgy, hogy ott ketten beszélgettünk a vendégekkel, és általában volt egy kézműves vendégünk is, és nem tudom, kivel vezettem volna, a műsor lebetegedett, és egyedül kellett, és ott, nem tudom, 2 hónap után azért ott nyeltem nagyokat, hogy mi lesz itt, hogy egyedül kell az egészet vinni, és a kézműves néni ilyen gyöngyfűző volt. Nagyon kedves, nagyon bájos, nagyon aranyos volt, de hát én férfi létemre, hát az én, tehát én gyöngyöt fűzni, és akkor beszélj vele, nem tudom én, 5-6-7 percig, és már bennült a következő vendég, akivel elég komoly témáról, történelme kapcsolatban kellett valamiről beszélgetni, és akkor mondtam, hogy hát akkor most itt hagyom dolgozni, mert egy sokkal érdekesebb téma következik, és láttam szegény nénnek így felszaladt a szemüldre, mondom, és megpróbáltam ki, de már ami a történelmet illeti. És akkor ott hagytam a néni, de hát olyan cikinek éreztem magam, de hát benne maradt, vállalni kell, hogy az ember bakizik. A másik ugyanígy a tévénél, amikor kézművesnél agyagból tököt faragtunk, Bezseny Mariannal, és akkor visszajöttünk a második felére a műsornak, és azzal kezdtem a beköszönés, hogy az én tököm már nagyon alakul, csak akkor még nem mutatták a képen, hogy tököt készítünk agyagból. Szóval, hogy ez a televízió, a rádió egyébként sokkal érdekesebb, mert az egy sokkal nyugodtabb légkör. Uh-huh. Nekem mindig más, sokkal igen. Nyugodtabb. Tehát bejön az ember, akkor ott megnyugszunk, mindig beszélgetünk előtte egy kicsit, megbeszéljük igen. Az éppen aktuális problémáinkat, mert hát hiszen tudjuk most persze, már azért ennyi időtávlatából, hogy mi, hogy merre, hány méter. És érdekes, mert te vagy az egyetlen az én életemben, aki például fölhívja a figyelmemet arra, hogy változik a hangom. Mert nekem nem tűnik föl.
Persze, saját magát
a környezetem nem, tehát akár otthon a család, vagy a színházban senki, de te vagy az, aki már mondtad, hogy igen, de változik a hang, ami egy tök természetes folyamat. Mondjuk azt még nem mondtad, hogy jó vagy rossz irányba.
Érik veled együtt, mélyük, komolyodik, hogy, igen.
És hát a rádió önmagában, tehát az nekem mind élmény. Szoktam is, mikor szelfit csinálok, hogy a kedvenc szerkesztőmmel vagyok itt. Egy dolog, ami nem tetszik nekem, az a légkondi nyáron, mert attól valamiért allergiás lesz a hangom, és hamar elkezdek köhögni, de egyébként annyira jó bejönni ide, ebbe a légkörbe, és nyugodtan leülni a mikrofon, és szóval, hogyha nem tudom, kedves hallgatók tudják, vagy nem, de azért mi olyan 2 órákat szoktunk egy húzamba fölvenni, tehát olyan 40 oldalakat olvasunk föl, ami hát utána fölállni nagyon rossz. Kicsit olyan érzés, mint amikor az ember, nem tudom, ültél-e már Ferrari-ba, amikor beülsz, akkor nagyon kényelmes, csak ne kelljen belőle kiszállni. Tehát, igen. Hogy itt is úgy vagyok, hogy rettentő jól érzem magam, csak amikor föl kell állni, akkor érzem, hogy jaj, kicsit azt már öregszem.
Igen, ezért nem dolgozunk már éjszakában nyugodtan.
Igen, ugye? Ja, hát nem, hát elaludnék, mert van az a kor, amikor már nem lehet este 10-kor kezdeni.
Igen, egyébként nagyon érdekes ezekkel szembesülni, tehát hogy mikor ugye én is a gyerekek után visszajöttem, és akkor fel kellett venni az új ritmust, hogy egyrészt miattuk se dolgozhattam éjszaka, és aztán kis idő múlva realizáltam, hogy meg amúgy lassacskán már magam miatt se. Tehát igen, hogy ezek a régi 10-re jöztek 2-3-ig dolgozunk, az már így nagyon nem menne.
Igen, ez olyan, hogy a lelkem az még nem tudom én 15 éves. A fejben már érzem 25-nek magam, de a testem az már 100. Tehát, hogy az a reggeli fölkelések, elindulások, összeszedni maga, az egyre nehezebb, de hát amíg a lábunk visz, addig menni kell.
Így legyen, minden jót, nem tudom, most nem akarom megkérdezni, hogy konkrét terved van-e, mert ugye 1-2-t említettél, hogy majd meglátod, hogy alakul, stb. Úgyhogy nem akarok ilyenre rákérdezni. Várjuk, hogy majd mi lesz, hogy lesz, és minden jót kívánok neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, Tóth Levente színművésszel beszéltünk, aki nemrégiben Prima díjban részesült. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánunk!
Megismételtük 2025. december 5-én készült műsorunkat.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkeszt podcast sorozat célja, hogy a hallgatóság megismerje az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának tagjait, célkitűzéseit és munkáját. Az első adásban a kollégium tagjai, Márton Ramona és Szűcs Petra beszélgettek az EKE Roma szakkollégium vezetőjével, dr. Hadnagy Józseffel. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A Storyline az irodalomoktatásban, a Skifi mint biblioterápiás labor, illetve a bibliodráma az osztályteremben. Többek között ezekkel a kutatási területekkel találkozhattak a 6. IRKA konferencián résztvevők a Líceumban. A Tittelpál könyvtárban rendezett konferencián az irodalomtanítás, valamint az anyanyelvoktatás megváltozott módszereire hívják fel a figyelmet. A kortársak olvasása nélkül a klasszikusokig sosem fogunk eljutni, fogalmazott dr. Kusper Judit, egyetemi docens az IRKA, azaz az Irodalom Kanonizáció konferencián, amelyet 6. alkalommal rendeztek meg az egyetemen. A program célja a kezdetek óta töretlen, vagyis minél szélesebb skálán bemutatni az irodalomtanítás, illetve az anyanyelvoktatás módszertanát. A konferencián a kutatók 3 szekcióban mutatták be a választott területet. Többek között olyan témákkal foglalkoztak, mint a bibliodráma az osztályteremben, a történetalkotás, a drámapedagógia és a kreatív írás, valamint a skifi mint biblioterápiás labor. Érettségire felkészítő kurzusokat hirdet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a 2026-os évre segítve a középiskolás diákok felkészülését. Elérhető emelt magyar, történelem, német, matematika, digitális kultúra, valamint tervező grafika B a felvételi előkészítő is. Az érettségire felkészítő kurzusok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A tervező grafika B a szak felvételi előkészítő önköltséges és szintén előzetes regisztrációhoz kötött. A létszám limitált, további információk pedig elérhetőek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hivatalos oldalán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Szeretettel köszöntök minden hallgatót, mindenkit. Ez egy nagyon-nagyon szép történet, az inspiráció, meg a megalakulásunknak a történetisége. Úgy zajlott, hogy hallgatók kinnültek a tanszék előtti folyosón, és beszélgettek, nyitva volt az ajtónk, Ludányi Áginak, illetve nekem is egy irodában ültünk, és hallgattuk, hogy különböző nehézségekről beszélnek, hogyan fogjuk megírni a szakdolgozatot, mi lesz, de nem láttuk, hogy kik ülnek kín. Aztán kiderült, hogy szociálpedagógia szakos hallgatók, meg tanítók voltak, akik bejöttek, és azt mondták, hogy biztos hallottátok, hogy miről beszélgettünk, hogy nem tudnátok valahogy segíteni, és lenne egy ötletünk, és kérdeztük, hogy milyen ötlet, milyen jó lenne találkozni, beszélgetni a romaságról, a roma kultúráról, beszélgetni arról, hogy hogyan lehet egy szakdolgozatot megírni. Nem mondtam el, de hogy magáról a romaságról is beszélgettek a folyosón, hogy nekik ez sokkal nehezebb, hogy otthon nincs könyv, hogy otthon másabb körülmények vannak, és amikor bejöttek és erről kezdtünk el beszélgetni, akkor így tulajdonképpen így elhatároztuk, hogy akkor még ilyen informálisan, de ilyen 2 hetente így elkezdünk majd találkozni, filmeket nézünk, beszélgetünk, kitalálták ők maguk, hogy de jó lenne, hogyha elhívnánk papót, elhívnánk mamót, tehát az egyik sásznak a nagymamáját, nagypapáját, és akkor elkezdtünk ilyen programokat szervezni az egyetemistáknak is, és azt vettük észre, hogy egyre többen érdeklődnek, jönnek, és egyre több hallgatót is be tudtunk kapcsolni ebbe a közös munkába, aztán pedig jött egy olyan pályázati lehetőség, amely anyagi forrást is biztosított ahhoz, hogy különböző programok legyenek. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy alulról jövő kezdeményezés, amely azóta az emberektől jött, akik itt vannak az egyetemen, és ezekkel a kihívásokkal küzdenek.
Hogyan segítik a identitásunknak a megerősítését és a roma kultúra megőrzését?
Ugye említettem, hogy vannak belső programok. A belső programok azok csak a szakkollégistáknak szólnak. Igény alapján sikeres roma életút, roma kultúra, roma hagyományok ápolását célzó kurzus jött létre, és olyan előadókat hívunk, akiket a hallgatók mondják meg, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni, vagy kitől szeretnének tanulni, és a roma hagyományok azok nagyon fontos középpontban állnak, nagyon fontos középpontban van, vagy fontos ügy a roma nyelv, a lovárinak az ápolása, illetve az elsajátítása. Ugye ezzel kapcsolatban volt pont most a múlt héten a második kurzus, és még lesz kettő, illetve, ahogy mondtam, ez már igazából külsős program, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy sikeres roma életutakat mutatunk be az egyetemistáknak, és ezen a mi hallgatóink azok, akik vezetik ezeket a programokat, kérdezik akár egy genetikust, akár egy agykutatót, akár egy olyan híres embert, aki a művészetekben ért el nagyon-nagyon nagy sikereket, tehát hogy ezzel is tulajdonképpen azt a kulturápolást valósítjuk meg, ami rettentően fontos.
Nagyon sokat dolgozunk együtt, és tudnál arról beszélni, hogy milyen kihívásaink vannak a működés során, és ezeket hogyan oldjuk meg?
Egy nagyon speciális működést valósítottunk meg, én azt gondolom, itt Tegerben, ami nagyon sokszor ilyen példaértékű is így országosan, munkacsoportokban dolgozunk. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy, és az elejétől fogva azt gondoltuk, hogy nem nekünk kell megmondani, hogy nektek mit kell csinálni, vagy a szakkollégisták mit csináljanak, hanem a szakkollégisták az érdeklődésüknek megfelelően elkezdenek különböző munkacsoportokba betalálni. Ilyen munkacsoport a rendezvényes, a tutor munkacsoport, hiszen társadalmi felelősségvállalás megvalósítása rettentően fontos kinn a roma telepen, a Szalában. Ilyen munkacsoport a tudor munkacsoport is, amely különböző ilyen tudományos tevékenységeket, illetve a PR munkacsoport, ugye a demokratikus önszerveződésnek megfelelően hallgatói munkacsoport, illetve hát a elnökség, én már nem tudom ezt máshogy hívni, elnökségi munkacsoport is működik. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, ugyanakkor kihívás is természetesen, hogy a munkacsoportoknak a munkát össze kell hangolni, a munkacsoportokban megjelenő igényeket hogyan lehet tényleg a szakmai programnak a céljaihoz hozzászabni, vagy alakítani. Ez egyik nagyon fontos. A másik nagyon fontos, hogy ez egy olyan közösség, azt gondolom, amely tényleg nagyon szoros együttélésen alapszik. Ami azt is jelenti, hogy ebben az együttélésben elég komoly olyan pontok találhatóak, például heti rendszerességgel, két heti rendszerességgel találkozások, amit azért mindenkinek meg kell tudni oldani. Én szerintem az egy elég jelentős kihívás, hogy a szakkollégistáknak ugye az elsődleges feladat az, hogy tanuljanak, illetve diplomát szerezzenek. Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a szakmai programokon keresztül rengeteg kompetenciát tudnak elsajátítani, rengeteg ismeretet, rengeteg tudást, viszont ezt össze kell hangolni nyilván egyrészt a működést, másrészt pedig a tanulmányokban történő megfelelési lehetőséget, azaz első a tanulás, ugyanakkor maga a működésben is nagyon-nagyon fontos, hogy aktívan részt vegyen valaki. Szerintem az egyik legnagyobb kihívásunk, hogy maga a szervezet szerintem annyi célt tűzött ki maga elé a hallgatók által, hogy ezeket a célokat össze kell tudnunk valahogyan egyeztetni nyilván tanulással, illetve a diplomaszerzéssel. A harmadik nagy kihívás szerintem az, hogy amiről már beszéltem is, hogy nem zárhatjuk be magunkat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi szándékosan nem egy külön kollégiumban akarjuk, hogy lakjatok, meg nem azt szeretnénk, hogy úgy lakjatok. Szeretnénk, hogyha a hallgatói közösségnek ugyanúgy a tagja lennétek, mint egyébként simán tagjai vagytok, tehát ezek nem is kérdések nálunk. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon fontos, hogy mi mindig nyissunk az egyetemisták felé, nyissunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem polgárai felé, de akár azt is mondhatnám, hogy, hogy a itt megjelenő, a környéken megjelenő esélynövelő programok felé, olyan intézmények felé, akik a esélynöveléssel foglalkoznak, a város azon polgárai felé, Eger azon polgárai felé, akik nyitottak az ügyben, hogy a roma és nem roma együttélés az minél jobb és minél virágzóbb legyen. Úgyhogy azt gondolom, ez egy olyan kihívás, amit így mindig a szemünk előtt kell tartanunk, hogy ezek az együttműködések, ezek megtörténjenek, mert így valósítjuk meg azt a célt, hogy a maga működésünk az tulajdonképpen egy együttélést szimbolizál.
Következő kérdéseimet Márton Ramonának szegezem, és azt kérem tőled, hogy mutatkozz be, kérlek, és meséld el nekünk, hogy miért döntöttél úgy, hogy csatlakozol a Roma Szakkollégiumhoz.
Elsősorban én is üdvözlök mindenkit. Én Márton Ramóna vagyok, harmadéves gyógypedagógus hallgató, és most töltem a harmadik évemet a szakkollégiumban. Én a tanulmányaim kezdete óta tagja vagyok ennek a szervezetnek, ami igazából nagyon hirtelen jött, mert én úgy jöttem ide az egyetemre, hogy én nem tudtam róla sajnos, hogy működik ilyen szervezet, és az egyik népszerűsítésük során az első héten ismerkedtem meg velük, és nekem rögtön elnyerte a tetszésemet az, hogy tartozhatok egy közösségbe, ahol a romaságomat meg tudom úgy élni, hogy büszke lehetek arra, aki vagyok. És szerintem egyébként ez nagyon fontos, mert eddig az előző tanulmányaim során ez nem teljesen volt így, és most amikor itt kezdtem, nagyon nyitott voltam rá, mert vágytam is egy ilyen közösségre, illetve nekem nagyon tetszett az, hogy szakmailag nagyon felkészültek, nagyon sok lehetőséget biztosítanak a szakkollégistáknak, úgyhogy igazából ezért.
És miben segítettek leginkább a tanulmányaid és a személyes fejlődésed terén?
Nekem az identitástudatomat nagyon erősen fejlesztette az, hogy én egy ilyen közösség tagja vagyok. Ugye elkezdtük közösen a lovári nyelvet megtanulni, elsajátítani, ami eddig nem volt része az életemnek, viszont úgy gondolom, hogy ezzel fontos élnünk nekünk romáknak, hogyha már van egy nyelvünk, akkor ezt tudjuk is használni, és értsük is. Úgyhogy elsősorban nekem az identitás tudatomat erősítette nagyon, illetve a szakmai felkészültséget, hogy tényleg olyan lehetőségeket biztosítanak itt a szakkollégiumban, ami úgy gondolom, hogyha kikerülünk a nagybetűs életbe, az tényleg hasznunkra fog válni. A tanulmányi fejlődésemben pedig nekem a legfontosabb szerepet a mentori támogatás nyújtja, ami szintén egy nagyon jó lehetőség, mert van mellettünk egy olyan szakember, aki ezt az utat végig kíséri, és ha elakadásunk van, abban is tud segíteni, mint tanulmányi, mint magánéleti szempontból.
Ugye mi nagyon sokat vagyunk együtt, és pont most voltunk egy szervezetfejlesztőn parádon, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy hogyan támogat a közösség, ha nehézség adottak az egyetemi életben?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Szerintem nekem a személyiségfejlődésemben támogat egyébként a legtöbbet a közösség, mert én mióta ide kerültem, nagyon sokat változtam egyébként szerintem jó irányba. Eddig volt egy ilyen gátlásom, vagy nem is tudom igazából, hogy mondjam. És ugye elkerülhetetlen az, hogy összesúrlódások legyenek, minden nap együtt élünk, ez elkerülhetetlen. De ezeket mindig közösen oldjuk meg, és egyébként a kommunikációmban nagyon sokat segítettek, hogy ne feltétlenül azt mondjam, amit rögtön az első pillanatban gondolok, hanem tényleg gondolja meg, és tudja megfogalmazni normálisan. Illetve az is nagyon fontos szerintem, hogy hasonló értékrendekkel érkeztünk ide, és hogy bármikor bármi probléma van, tényleg mindig tudunk rá megoldást találni, és meg tudjuk beszélni közösen.
És milyen terveid vannak a diploma után? Érzed-e, hogy a szakkollégium ebben pluszt ad, hogy te ezt el tud képzelni?
A diploma után Én a szakmámban szeretnék elhelyezkedni, mint gyógypedagógus, azon belül pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak szakirányban. Én a gyerekekkel nagyon szeretek foglalkozni, és nekem csak ez volt tervben egyébként, hogy gyerekközpontú szakmám legyen, amihez egyébként a szakkali nagyon sokat segít, hogy a háttérmunkákat is egyébként, amit nem feltétlenül tudunk elsajátítani itt ez alatt a 4 év alatt, például nekem 4 éves a szakom, és ez a tényleg, ez a dokumentáció, ez a hogyan bonyolíts le egy eseményt, hogyan kell ezt utána le papírformára hozni igazából, ebben nagyon sokat segít, illetve abban is sokat segít, hogy ki tudunk menni a szalába a gyerekekhez, és hogy ott igazából a gyakorlatban is tudom használni azt, amit az órákon elsajátítottam, akár egy programon keresztül.
Józsi már beszélt itt a munkacsoportokról, de szerinted te mivel egészítenéd ki őt, hogy hogyan tevékenykedünk mi így hallgatói szemmel?
Ugye mi, mint már Józsi is mondta, munkacsoportokban tevékenykedünk a szakkollégiumban, és mindenki saját maga választja ki azt, hogy melyik munkacsoporthoz szeretne tartozni, hogy mit érez magához a legközelebb, és miben tudna teljes mértékben jól teljesíteni. Ugye van a tutor munkacsoport, ott a szalasi gyerekekhez járunk ki korepetálni őket, illetve különböző kézműves programokat csinálunk nekik, meg alkalmakkor például farsang, karácsony, ilyenek, ami szerintem egyébként tök jó, mert így lehetőséget adunk a gyerekeknek is, hogy kiszakadjanak a hétköznapokból. Van a PR és marketing munkacsoport, én abban tevékenykedem személy szerint. Annak a munkacsoportnak vagyok most jelenleg a vezetője. Ott a szakkolinknak a népszerűsítése megy igazából, mi kezeljük a social felületeket is, a Facebook, TikTok, Instagram, illetve az rendezvényeinkhez a plakátokat is az egyik hallgatónk csinálja. Van a rendezvényszervező munkacsoport, ott a hallgatók közösen elkezdenek ötletelni, hogy a nagyobb rendezvényeinket, vagy akár a belsős programjainkat hogyan bonyolítsuk le, és ezt utána behozzák a gyűlésre, és közös megegyezés alapján döntjük el, hogy hogy működik a, vagy hogy lesz leszervezve, bocsánat, a programunk, és igazából az ő lebonyolításuk alatt megy ez az egész. Van a tudor munkacsoport, ott pedig tudományos cikkekkel, kérdőívekkel, szakdolgozati előmenetellel foglalkoznak, illetve a hallgatói bizottság, mint már Józsi mondta, ott pedig az a legfőbb cél, hogy a hallgatói érdekeket képviseljék az elnökség.
Köszönjük szépen! Mi az az üzenet, amit mindketten átadnának azoknak a fiataloknak, akik most gondolkodnak a csatlakozáson?
Én azt mondanám, hogy ne habozzanak és legyenek bátrak, csatlakozzanak. Azt látom, hogy nem mindig könnyű fölvállalni azt, hogy kik vagyunk és honnan jövünk, viszont annál szebb dolog nincs, hogy azzal a hátizsákkal, amivel elindultunk, bárhonnan, azzal a hátizsákból egyszer csak elkezdünk kipakolni, és látjuk, hogy milyen munícióink vannak, meg elkezdünk belepakolni más muníciókat, úgyhogy ez bátorság kell, azt gondolom, hogy ezt a hátizsákot így megérezzük a vállunkon, ez lehet néha nyom, lehet néha nagyon sok lehetőséget biztosít, bátorság kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy bátran fogjanak bele és jöjjenek, jelentkezzenek, keressenek bennünket, lépjenek velünk kapcsolatba, mi folyamatosan ezt tesszük, hogy keressük azokat az embereket, akik tagjaink lehetnek.
Igen, egyébként bennem is ugyanez fogalmazódott meg, hogy legyenek nyitottak és ne féljenek, vállalják fel bátran önmagukat, mert én úgy gondolom, hogy ez nem hátrány, hanem büszkeség és előny. Főleg úgy, hogy van egy olyan közösség, ami ezt támogatja, és amiben teljes mértékben elfogadó és bátran lehet az, aki.
Hogyan látjátok a roma értelmiség szerepét a magyar társadalomban a következő évtizedekben?
Különböző számadatok vannak, hogy mennyi roma van Magyarországon. Nyilván, hogy a népszámlálás esetében, amikor, tehát hogy aki romának vallja magát, az a roma. Sokkal többen vannak romák, mint akik romának vallják magukat. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a 11 roma szakkollégium már az elmúlt 15 évben közel 1000 értelmiségi romát segített diplomához, vagy segített az értelmiségi életpályának, vagy a pályának a megvalósítását. Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű cél, és egyértelműen látszik, hogy nagyon-nagyon nagy szerepük lesz a romáknak és azoknak a roma fiataloknak, akik itt a szakkollégiumokból kikerülnek, hogy miben nagy szerepük lesz abban, hogy azon a területen, ahol amihez értenek, ami miatt így idejöttek és diplomát fognak szerezni, azon a területen ők bátran és szakmailag ki tudjanak teljesedni, és tudják vállalni mindazt, amiről most itt Ramona is beszélt. Nagyon nagy szerepük lesz abban, hogy ne feltétlenül a többségi társadalom mondja meg azt, hogy mire van szüksége a romáknak, mire van szüksége a bármilyen kisebbségnek, hanem mondják meg azok az emberek, akik ehhez értenek. Ért a többségi társadalom is természetesen, mert azt gondolom, hogy értünk hozzá. Ettől függetlenül szerintem az egy nagyon nagy dolog lesz, hogy azok a roma fiatalok, akik végeztek, meg végeznek majd, ők remélhetőleg a szakkollégiumban azt a felelősséget megérzik, ami egy programhoz, ami egy jelenléthez, ami egy szerepléshez szükségeltetik, mert hogy ő nekik szerintem nagyon nagy szerepük lesz abban, hogy ebben megsegítsék azokat a közösségeket, amely közösségek majd irányulnak feléjük, vagy ők fognak feléjük irányulni. Úgyhogy óriási szerepük van szerintem. Nem kell visszamenni, nem kell nem tudom hová menni. Én azt gondolom, hogy aki ezt megtapasztalja, hogy milyen aktív alakítójának lenni a saját társadalmának és a társadalomnak, az ezt a tudást be fogja tudni forgatni, és akkor, amikor beszélgetünk roma és nem roma, akkor nem az lesz érdekes, hogy ki milyen identitásra rendelkezik, hanem az lesz a legfontosabb, és az a legfontosabb, hogy egy olyan Magyarországot építsünk, amely azt gondolom, hogy mindenkinek biztosít lehetőségeket, akár kiteljesedni, akár önmegvalósítani. Úgyhogy ez ügyben lesz óriási szerepe szerintem, vagy már rengeteg, vagy nagyon nagy szerepe van a értelmiségi romáknak.
Igen, én is teljes mértékben egyetértek egyébként Józsival, és számomra nagyon jó érzés azt látni, hogy ahogy telnek az évek, egyre több roma fiatal érzi magában azt, hogy ő egyetemre szeretne jönni, és szeretne építeni a jövőjéért, ami szerintem egyébként nagyon jó dolog, hogy nem állnak meg egy bizonyos ponton, és utána ők ott stagnálnak, hanem fejlődni szeretnének folyamatosan, ami szerintem egyébként nagyon jó dolog.
Az utolsó kérdésemhez érkeztünk. Ha egyetlen szóval jellemeznétek az EGRI Roma Szakkollégiumot, mi lenne az?
Hú, nem ez.
Nehéz.
Én azt mondanám, hogy lehetőség. Hogyha csak egy szót lehet mondani, akkor lehetőség, de így folytatnám. Tehát lehetőség a kiteljesedésre, lehetőség az önmegvalósításra, lehetőség az együttműködésre, lehetőség a tanulásra egymástól, lehetőség az együttélésre, lehetőség a diplomára. Tehát, hogy a lehetőséget nagyon nagy dolognak gondolom.
Most bennem kavarognak a szavak, hogy mit is emelhetnék ki. Egy szóval egyébként nem tudnám jellemezni, ami így elsőnek eszembe jutott, ez az ugródeszka. Addig a bizonyos pontig, ameddig az egyetemen tanulunk, egy biztos talaj számunkra, és utána, ahogy elrugaszkodunk a nagybetűs életbe, már úgy kezdünk neki, hogy van mögöttünk valami, ami segített a fejlődésünkben. Viszont eszembe jutott egyébként még az identitástudat, a kapcsolatok kifejlődése, a biztos pont, a támogatás, nagyon sok minden nem lehetne szerintem egy szóval jellemezni.
Ezt az utolsó kérdést én is megválaszolnám. Én is azt mondanám, hogy a biztos pont, amit Rami mondott, biztos pont a fejlődésre, biztos pont a kapcsolatok kialakításában, és biztos pont a menedékben is igazából, mert úgy érzem, hogy itt vagyunk otthon, és itt is otthon vagyunk. Köszönjük szépen, hogy velem tartottatok, és köszönöm a hallgatóságnak is, akik végighallgatták a Romcast első részét, és nem sokára jövünk a következőkkel.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.